Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva a 19. Zsoltárunkat énekeljük, 19. Zsoltárunknak az első verszakát. Ez a verszak így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik.
Az egek beszélik, és nyilván hirdetik, az Úrnak erejét, az ég mennyezeti, szépen kijelenti kezének munkáit. A napok egymásnak tudományt mutatnak, az ő bölcsességéről. Egyé a más énynek beszél az Istennek, ő nagy dicsőségéről.
Most hallgassa meg a gyülekezet a Heidelbergi KT 32. úrnapi kérdéseit és feleleteit, amelyeket Fischer Péter presbiter testvér fog felolvasni.
A háladatosságról. Mivel tehát mi nyomorúságunkból, minden érdemünk nélkül kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus, miután vére árán megváltott, szentelte által meg is újított minket az ő hasonlatosságára, a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háladatosságunkat az ő jó téteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk. Továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háládatlan és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
A KT a hitvallás szavai után most figyeljünk Isten igéjére. Isten igéjét a napi Biblia olvasó Kalausz szerinti új szövetségi ige szakaszból olvasom, tehát a Lukás szerinti evangélium 12. részének a 13. versről kezdődő és a 21. versről végződő szakaszából, és felolvasom még a holnapi napi igének egyetlen egy versét, a 22. verset. Figyelmes lélekkel hallgassuk Istennek igéjét. Mondta pedig néki, mármint Jézusnak egy a sokaság közül, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig mondta néki, ember, kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondd azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondanékik egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje, azért magában okoskodék mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem, Az én csüreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedette tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Mondta pedig az ő tanítványainak, annak okáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Isten lelke tegye áldottá az ő ígének olvasását, hallgatását és szívekbefogadását. Gyertek, most lélekben Isten előtt leborulva, imádkozzunk hozzá eképpen. Az énekszó után most az imádság szavával is téged szólítunk meg, Szentlélek Úristen, és arra kérünk téged, jöjj hozzánk, jelenj meg köztünk, kérünk téged, hogy te a te áldásaiddal vedd körül a mi életünkben ezt az órát, mert tudjuk jól, hogy enélkül minden hiába való lenne. Szentlélek Úristen, azért fohászkodunk te hozzád, hogy te vagy az egyedüli, aki meg tudod nyitni a mi számunkra az igének világosságát, igazságát. Mert bármilyen sokat tanultunk talán, vagy bármilyen régóta olvassuk az igét és hallgatjuk az Isten tiszteleteket, mégis szükségünk van arra, hogy azt a szót, azt a tanítást, azt az igazságot, ha kell azt a feddést, ha kell azt a vigasztalást, amire éppen most, éppen életünknek ebben a szakaszában szükségünk van, te légy az, aki megnyitod az igéből. Szentlélek Úristen, fohászkodunk te hozzád, mert egyedül te tudod megtenni, egyedül kegyelemből azt a csodát, hogy az írott betű, az önmagában holt betű valóban életté, eleven üzenetté válhat az ember számára. Te hozzád fohászkodunk, és a te áldásodat kérjük, mert egyedül te tudod megtenni, hogy az emberi szót az emberek szívében, a hallgatók szívében azt valóban ígévé tudod formálni. És te hozzád fohászkodunk, téged kérünk, Szentlélek Úristen, hogy mert hisszük azt, hogy készítetted erre a mai napra is Jézusnak szava, igéje, mely megtartatásunkra, örök életünkre van, kérünk téged, hogy bennünket is formálj át. Mert te tudod, Szentlélek Úristen, te, akinek az áldásain keresztül napi csendességünkben is meg akar elevenedni az igének minden szava és minden üzenete, te tudod azt, hogy minden, milyen, ami talán akaratlan gondolkodásunkat, nehéz elfogadnia ezt az embernek. Még akkor is, ha tudjuk, pedig valóban ezek a szók a javunkra vannak. Jelmes ajánlás.
Krisztus Jézus Urunkért, és megváltónkért.
Helyeteket elfoglalva hallgassátok meg Istenek igét, melynek alapján az ő segítségül hívásával szólani kívánok előttetek, s mely írva található az előbb megnevezett szent helyen, tehát a Lukás szerinti evangélium 12. részében, mégpedig a 21. versben és a 22. vers elejéből. Jézus szavai a következők. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Mondta pedig az ő tanítványainak, Annak okáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a mai igének a hallatán az ember eszébe tulajdonképpen bibliai igék juthatnak. Az igéről, a példázatról, még olyan embereknek az eszébe is, akik talán a Bibliát nem is annyira ismerik, és legfőképpen nem hisznek a Biblia üzeneteiben, igazságaiban. Még azok is talán közmondásként, vagy valamilyen mondásként, de tulajdonképpen ismerik például talán Jobbnak a szavát, aki azt mondta, reflektálva szinte erre a mostani példázatra, mezítelen jöttem ki az anyám méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Vagy talán még inkább az embereknek az eszébe juthat egy olyan igazság, amit Pál mondott ki, rajta keresztül az Isten igéje, ami minden embernek az életére igaz, ezért is ismeri ezt az igazságot. Tulajdonképpen minden ember, semmit nem hoztunk a világra. Világos. Éppen ezért világos és egyértelmű, hogy ki sem vihetünk semmit a világról. Mi pedig, akik itt vagyunk ezen az istentiszteleten, ki tudja hány évtizedes igehallgató, igeolvasó múlttal, nagyon jól értjük ebből a példázatból Jézusnak a tanítását. Főleg a folytatás miatt, amit azt gondolom, hogy mindnyájan nagyon jól ismertek. Arról a folytatásról beszélek, amit azzal kezd Jézus, hogy nem kell aggodalmaskodni, és aminek a folytatásában beszél az Istennek ember földi életét megtartó gondviseléséről. Ismerjük Jézus példázatát, ismerjük a tanítását, és amikor halljuk, akkor az ember a lelke legmélyén olyan könnyen ki is mondja, gazdag ember, én nem vagyok. Az én életem, az én gondolkodásom, az én szemléletem nem olyan, mint a gazdag emberé. De tegyük fel a kérdést. Most tegyük fel a kérdést újra. Tényleg így van? Semmilyen szinten, akár egy kicsit se ismerhetünk magunkra a gazdag emberről szóló példázatban. Ott a kérdés, mint nagyon sokszor az ige olvasása és hallgatása során, hogy belemerünk-e egészen őszintén tekinteni az igének a tükrébe, amit elénk tár, elénk tart, hogy abban valóban megláthassuk önmagunk valóságát. Belemerünk tekinteni az életünk valósága tükrébe. Aszerint a szó szerint, amit Jézus befejezésül mondott, így van dolga annak, aki kincseket takar. És amikor általában az ember meghallja a példázatnak ezt a végét, a konklúziót, ha úgy tetszik, akkor rögtön föltámadhat a lelkében egy kérdés. Mi rossz van abban, amit ez a gazdag ember tesz? Mi rossz van abban, hogy dolgozott? Mi rossz van abban, hogy szorgoskodott? Mi rossz van abban, hogy eredményt ért el az ő munkáján keresztül? Mi rossz van abban, hogy gondolta holnapra és a holnap utánra, és a bőségben félretett valamit, megtakarított, betakarított és megtakarított? Mi rossz van ebben? Mi rossz van akkor, hogyha igazából az ember körbe néz ebben a jelen való világban is, nem csak az akkoriban, a mostaniban is, akkor azt láthatja, hogy erre a gazdag embernek a cselekedetére, szemléletére épül az egész földön az élet. Csak szavakat mondok, amit jól ismertek. Arra épül az élet, hogy termelni, fogyasztani, megtakarítani, évről évre, egyre többet, évről évre, mindig többet. Mindig többet termelni, mindig több eredményesebb lenni, mindig többet fogyasztani. Így működik ez az egész világ. És a hírek mélyén vagy töredék szavakban akár fel is ismerhetjük ennek az igazságát. Az a jó és csak az a jó, Ha a világban minden évben nő a világgazdaság termelési értéke, a javak összessége, amit előállítanak az egész világban, minden országban, minden földön, hiszen ha így van, ha folyamatosan növekszünk, akkor ez tulajdonképpen jobb életet jelenthet mindenkinek. Egy kicsivel legalább jobbat mindenkinek. És mert ilyen a világ, erre épül, ezért hangoznak fel állandóan az aggodalmaskodó szavak, sokszor akár politikusoktól. Félünk, hogyha jön valamiféle válság, félünk akkor, hogyha egyik évről a másikra csökkenés van, gyarapodás helyett, félünk, ha kirobban egy kereskedelmi háború a világ nagy hatalmai között, mert ennek a vége az, hogy akkor szegényebbek leszünk, csak nő a világban az embereknek a terhe. De ha közelítünk a saját életünkhöz, akkor így működnek az országok, és így működnek az államok. A legfontosabb mutató, a legfontosabb érték, a GDP, a nemzeti jövedelem, mindig az a program, hogy a gazdaságot növelni kell és gazdagodni kell, lehetőleg minél nagyobb százalékkal, ha lehet nem egy számjegyűvel, többel, mert ha így van, ha növekszünk, ha eredményesek vagyunk, akkor többet lehet építeni, többet lehet osztani, adót lehet csökkenteni, vagy hát a világ nagyon eladósodott, az országok, az államok. Ha növekszik minden, akkor nem is biztos, hogy ki kell fizetni az adósságot, mert így szokták mondani, ki lehet nőni. Megmaradhat, de ki lehet nőni. De nem az idősebbeknek mondom most, akik már nyugdíjasok, de a fiatalok tudják jól, akik dolgoznak különböző cégeknél, minden cégvezetésnek, minden tulajdonosnak ez a programja. Termelni, dolgozni, értéket teremteni évről évre egyre többet, mert ha nem sikerül, akkor baj van. Akkor nem megy jól. Bizony, erre épül a világ. És az ember félve teszi fel a kérdést. Így működik a világ. Így működnek az egyházak is. Így működik akár a mi egyházunk is. Hát, szomorúan mondom, bizony valamilyen értelemben igen, még mi is. Kiderül ez olyan tényekből. Minden gyülekezet, minden egyház megye, minden egyház kerület, az egész közegyházunk évről évről megcsinálja a költségvetést, és az a jó költségvetés, amiből évről évre növekszik a bevétel, mert ez azt jelenti, hogy könnyebb a gyülekezeteknek, az egyháznak az élete, meg lehet valósítani a terveket, meg lehet valósítani az álmokat, jobban lehet élni. És emlékszem, sokáig voltam zsinati tag, ott a zsinaton, az országos közegyháznál, amikor volt olyan év, hogy nem kevesebb volt, csak éppen nem volt több a bevétel, mint az előző évben, ami jutott, amit adtak, amit kaptunk. Milyen kemény viták voltak. Mire jusson és mire nem? Mire költsük és mire nem? Mi maradjon meg és mi az, ami elhagyható? Bizony, még mi is egyházként is. És mi, most már egészen közel fordulva önmagunkhoz, ha feltesszük magunknak az kérdést, vajon a mindennapokban, talán sokszor fel sem ismerve, nem is tudva, de valójában mire törekszünk az egyéni életünkben? Mindenki ugyanazt szeretné. A fiatalabbak, az aktívak, legyen biztos a munkája, és aztán ott, majd a szorgalmas munka gyümölcseként mindenki arra vágyik, hogy évről évre legalább egy kicsivel legyen több a fizetés. Nem így fogalmazzuk meg, de valójában ez van mögöttem. Ott van az a vágyunk, az a reményünk, hogy nőjön az életszínvonalunk. Ott van az a vágyunk, az a reményünk, hogy a talán esetleg eljövő nehezebb időszakra többet tudjunk félretenni, a lelkünk mélyén föl sem ismerjünk, nem is gondolunk rá, de valójában ugyanaz a rend van, mint a világban, az országokban, a cégeknél, mindenhol. És tulajdonképpen, ha meggondoljuk, bármelyik szintet nézzük, a cél sem más. Mennyire elgondolkoztató és mennyire a gazdag embert leleplező az ő szavam. Amikor eltervezi, hogy mit fog tenni a bőségnek az idejében, és hogy miért fogja ezt tenni, azt mondja magának, hogy tedd magad kényelemben, egyél, igyál, ne legyen gondod semmire, nem kell aggodalmaskodnod semmi felől, és gyönyörködjél. Tedd magad kényelemben, és gyönyörködjél. Nem ezt szeretnénk? Nem elítélőleg mondom, mert nincs ember, aki a másik embert, főleg ezen a területen megítélhetné, de nem ezt szeretnénk, hogy az életünk évről évre egy kicsit kényelmesebb legyen, egy kicsit könnyebb legyen, egy kicsit perspektívikusabb legyen. Nem azt szeretnénk, hogyha eddig nem tehettük meg, akkor ilyen kánikulai időben elmessünk a Balatonhoz egy hétre, kicsit felfrissülni, vagy éppen az Adriára, a tengerhez. Nem azt szeretné az ember, hogy a gépeit az otthonában, hogy kényelmesebb legyen a mindennapja, valami jobbra, okosabb gépre cserélje ki. Ma már vannak olyan porszívók, nekem nincs, bizonnyal nem is lesz, amik már maguktól kitakarítanak, már fogni sem kell. Nem az van az ember lelkében vágyként, hogy egy kicsit jobb, egy kicsit kényelmesebb legyen, hogy egy kicsit több okunk legyen gyönyörködni az életben, a világban. Ott vannak a fiatalok, hallgatják a reklámokat, szeretnék a telefonjukat szinte évről évre nagyobbra, okosabbra kicserélni, és ezzel bombáznak bennünket a reklámok. Én mindig olyan elszorult szívvel és szomorúan hallom, hogy főleg a fiatalokat bombázzák azzal a mai világban. Nehéz időknek nézünk elébe, 20-30 év múlva az akkoriaknak, ki tudja, lesz-e egyáltalán nyugdíj, már most gondolj arra, tegyél félre. Nem mondják ki, de valójában ez van mögötte. Nem kell második vagy harmadik gyerek, talán az első sem. Inkább tedd félre. És majd akkor lesz olyan öregkorod, amikor ehetsz, ihatsz, amikor kényelemben élhetsz, amikor gyönyörködhetsz az öregkorodnak. Mi ebben a rossz? Az embernek eszébe juthat Jézusnak egy másik példázata, a talentumoknak a példázata. Nem arra tanít azt is, ezt a földi életet, az erődet, a tehetségedet, a talentumaidat használd ki, kamatoztasd. Minél inkább, annál jobb. Azt mondják egyesek, hogy tulajdonképpen az a világrend, ami erre épül, növekvésre, gazdagodásra, ez a világrend tulajdonképpen ennek az alapja, a kálvinizmus, meg az úgynevezett protestáns etika, hogy ez határozza meg ezt a körülöttünk levő világot. Csak zárójelbe jegyzem meg, én nem vallom ezt. Én az ellenkezőjét gondolom. És zárójelben jegyzem meg, hogy a talentumok példázatát sem úgy értem, mert szerintem Jézus sem úgy mondta, hogy az földi munkáról, forgolódásról, az abban való gazdagodásról, eredményről szólna, sokkal inkább a Jézus követésében való talentumok kamatoztatásáról. A gazdag ember elvei szerint épül, működik az egész világ, ez vesz körül bennünket, és nem tudunk kiszakadni belőle, ebben kell élnünk. És bizony, ez a helyzet, amiben vagyunk, ez kísérti és befolyásolja az életünket, a vágyainkat, a terveinket, a céljainkat, és még az én képünket is, hogy milyenek vagyunk valójában. Gazdag ember, nem én vagyok. Egészen biztos. Ha Jézus a lelkünk legmélyére nézne, biztos azt látna, hogy árnyéka sincs bennünk ennek a szemléletnek, ennek a gondolkodásnak. Így van dolga annak, aki kincseket takar magának, így folytatom, az örökségből. Nem szoktunk foglalkozni a példázatot megelőző mondatokkal. Azzal, hogy tulajdonképpen Jézusnak feltesz valaki, nem egy kérdést, valójában kéréssel fordul hozzá. Mondhatjuk azt, hogy legfeljebb annyiban foglalkozunk ezzel a bevezető pár mondattal, hogy az az ember ott a hallgatóságból, aki kér, az valójában rabbinak tekinti, elismeri a tanításhoz való jogát Jézusnak. Hogy hangzik a kérésem? Egy testvér mondja Jézusnak, hogy Jézus, mondd az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Fogalmazhatok úgy is, mert biztos így volt, hogy igazságtalannak érezte a helyzetet, a testvérek közötti megosztást, és azt kérte Jézustól, hogy tégy igazságot közöttünk. Fontos valóságra mutat rá tulajdonképpen ennek az embernek a kérése. Arra a fontos valóságra, hogy az anyagiak, a földi kincsek, azok valójában mindig megosztanak. Többé vagy kevésbé látható, vagy kevésbé látható módon, de valójában az anyagiak mindig megosztják. Igen, megosztják még a családot, a testvéreket is. Talán nincs olyan közöttetek, aki ne hallott volna már, és jó, hanem a családjában élte át, ne hallott volna olyan esetről, amikor igen, meghalt valaki, volt egy örökség, és az örökösök, a testvérek összevesztek azon. És lehet, hogy utána évekig, évtizedekig, vagy soha többé testvér a testvérhez nem szólt, mert az örökség, az osztozás, mert megosztotta őket. Igen, megosztja a családot, az anyagiak, a földi kincsek, megosztják a felebarátokat, az anyagiak, a földi kincsek megosztják az emberiséget. Mert ha most egészen tágan nézzük ennek az embernek a helyzetét, vagy kitágítjuk ezt a helyzetet, akkor kimondhatjuk azt, hogy egyetlen egy örökségünk van. Nekünk embereknek, ennek az egész embervilágnak, a Föld, az Isten által teremtett világ minden lehetőségével és minden kincsével. Ennek a gyümölcsei éltethetik az embert. Ez adhat bőséget. Ebből takarhatunk be, ebből takaríthatunk meg. És ezen az örökségen osztozunk, tudjuk, nem tudjuk, közvetetten, tulajdonképpen mindnyájan. Minden ember ezen az örökségen osztozik. Hogyan tekintünk erre az örökségre? Az Isten által teremtett, az embernek adott, az emberre bízott, teremtett világra. Hogyan tekintünk rá? Egy mondatban szeretném ezt összefoglalni. A világ, a teremtett világ kincseire tekintettel. Valahogy ez a szemlélet van az emberben, hogy nekünk jár. Nekünk jár a Földnek, a természetnek a kincse. Jár, mert megdolgoztunk érte. Jár, mert a talentumainkat, a tehetségünket, a szorgalmunkat jól kamatoztattuk. Nekünk jár. Ez a testvér is ezt akarja megfogalmazni szavak nélkül. Mondta, hogy ossza meg, mert nekem jár. Nekem több jár, mint ami jutott. Nekem több jár, mint amit ő megtartott magának. Nekem jár. Nem olyan régen, még kétesen sincs, volt egy szomorú nap. Minden évben van egy ilyen nap, nem mozgó ünnep. Minden évben máskor van, ez egy szomorú nap, egy szomorú, figyelmeztető nap. Ebben az évben augusztus 1-én volt a túlfogyasztásnak a napja. Talán nem is biztos, hogy mindenki ismeri ezt a fogalmat. Ez valójában annyit jelent, hogy augusztus 1-éig a világ, az emberiség, benne mi is mindnyájan feléltük azokat a javakat, amiben a Föld meg tudta újítani önmagát, amennyivel meg tudta újítani önmagát azóta, augusztus 1-je óta, tulajdonképpen a jövőt éljük fel. Tulajdonképpen az örökséget éljük fel. Hasonlattal élve, hogy mit jelent ez a helyzet? Augusztus 1-je óta tulajdonképpen már nem a Föld kincseinek a kamataival élünk, hanem a tőkét fogyasztjuk el. Vagy egy természet közelibb hasonlattal élve, augusztus 1-je óta úgy él a világ, az egész emberiség, mint az a gyümölcsös gazda, akinek van egy gyümölcsös kertje, nyáron, ősszel leszedi a termést, aztán ősz vége felé elkezdi kivágni a fát, mert télen fűteni kell. Hát tulajdonképpen ezt csináljuk, és évről évre ez a nap egyre korábbra esik. Azóta a világ, azóta az ember feléli a termőföld, feléli a víz, feléli a természet örökségét. Azóta nem őrizzük, azóta pusztítjuk. És ha meggondoljátok, akkor szó szerint örökséget fogyasztunk. A gyerekeink örökségét. Gondolom én is, mint minden ember, minden lelkész, mindig örömmel tekintek arra, hogyha egy templomban fiatalok vannak. Itt az Isten tisztelet elején ugye benn voltak még a gyerekek is. Mint ahogy én is, mint ti is, szülőként vagy nagyszülőként, az ember örömmel tekint a gyerekeire, az unokáira. És bizony, ha egészen helyesen látjuk a világnak a folyását, a történéseit, akkor örömmel tekinthetünk rájuk, mint kincsekre, ajándékokra. Ugyanakkor az ember, hogyha a fiataloknak, a gyermekeinknek, az unokáinknak a jövőjére néz, hogy mi vár rájuk 20-30-40 év múlva, akkor tele lehet az ember aggodalmaskodással. Mi mindig azt szoktuk mondani, a mi korosztályunk is, az előttem levő korosztály, hogy nekünk nehezebb volt. Már nagyon régóta igaz. Nekik sokkal nehezebb lesz, mint amennyire nehéz volt nekünk. Mert fogyasztuk, mert pusztítjuk az örökséget. Igaz a mindennapokban a testvérek konfliktusa. Mert valahogy tudatunk mélyén az van, hogy nekünk jár és nekünk jut, és ránk nézve igaz, nekünk jár és nekünk jut. De ez egyben annyit is jelent, hogy másoknak nem jár, és másokra nem jut. Azt a valóságot hirdeti itt ennek a testvérnek a kérdése, hogy valójában olyan a világ, hogy amikor nekünk egy kicsivel valamiből több jut, amikor nekünk egy kicsivel kényelmesebb az életünk, ez szinte egyértelműen azt jelenti, akkor viszont nem biztos, hogy a szomszédunkban, lehet, hogy a világnak egy más pontján, akkor másoknak viszont kevesebb jut. Nekünk kényelmesebb egy kicsivel, nekik kényelmetlenebb egy kicsivel. Olyan elgondolkoztató volt, reggel jöttem, az autóban vezetés közben hallgattam a rádiót, benne egy hírt, nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy a vízművek arra kéri a lakosságot, ne töltsék meg a családi házakban, vagy a villákban a medencéket, meg ne locsoljanak, meg talán ne mossák az autót, mert túl nagy már a vízfogyasztás, és mennyire ezt szemlélteti, igen, itt talán nem is olyan messze, arra lefele, Budakalász fele, vannak villák, ki tudja mennyiben, medence, ha ők töltik, azért, mert hát könnyebb és kényelmesebb megmártózni a hőségben, lehet, hogy a tizediken nem fog folyni a víz. Apróságban, de a mindennapokban így megy a világban, és így megy az országban. Ilyen világot formál a tehetet, elhetetlenség, a vagyonban, a növekedésben bővölködni akarás. Ilyen világot teremt a harc az örökségért. Így van dolga annak, aki kincseket takar magának, és nem Istenben gazdag. A példázat szerint, és ezt nem kell magyaráznom részletesen, a gazdag törekvése értelmetlen. Bolondnak fordítja Jézus szavát a károli, talán egy árnyalattal szemléletesebb már a mai korban, ha ezt úgy fordítjuk, hogy esztelen. Amit a gazdag cselekszik, ahogy gondolkozik, abban ő valójában esztelen. Amikor azt hiszi, sikeres, mindent betakart, mindenre gondolt, jóra épített, de esztelen. Hiszen hogyan fogalmazott Jézus? Hiszen akár ma elvétethetik tőled a te lelked. Gyűjtesz, biztosnak gondolod a holnapot, kényelmesnek, gyönyörködőnek építed az életedet, de akár már ma meghalhatsz. És tudjuk, ez valóban így van minden ember életében. Bolond és esztelen ez a gazdag ember, mert hiszen folytathatnánk tovább Jézusnak a szavát, akár hétköznapig, nem ilyen tragikus példákkal, hiszen a csűr bármikor eléghet, leéghet a gabonával együtt. Hiszen a megtakarítás, amire épít az ember, bármikor elveszhet. Jöhet bármilyen konfliktus, bármilyen válság, ami elviheti. Hiszen a javaidat lehet, hogy a másik ember bármikor elveheti, úgy, hogy nem tudod megakadályozni. Bolond és esztelen a gazdagnak a gondolkodásra. Kérésre válaszol Jézus egy példázaton keresztül. De nem tudom, felfigyeltetek-e rá, hogy Jézus a kérést nem teljesíti. Nem teljesíti Jézus a kérést, nem mondja azt, hogy ez vagy az a megoldás lenne az igazságos, hogy így vagy úgy kéne elosztani közöttetek az örökséget. Nem mondja, hogy hogyan kéne megosztani a javakat. És tulajdonképpen ezt kitágíthatjuk tágabbra is. Jézus ennek a bolond világnak, ennek az esztelen világnak, aki bővölködni akar és elosztani az örökséget, és megszerezni az örökséget, Jézus nem ad tanítást ennek a javakat kergető, állandóan többre törekvő világnak, hogy egy jó és igazságos, emberséges rendje legyen. Nem ad ilyen tanítást Jézus. És még valamit szeretnék itt kiemelni. A sokaságból kért valamit egy ember. Aki a kalóz szerint olvassa az igét, az tudja jól, több ezer emberről beszélünk, aki Jézust hallgatta. Ebből a több ezer emberből valaki megszólalt és kért. Tegyél igazságot. Oszd fel közöttünk rendesen a javakat. Hogy jó legyen nekem is, hogy könnyebb legyen nekem is. Ennek az embernek, a sokaságban levő embernek Jézus nem teljesíti a kérését. Ugyanakkor azt olvassuk, és nem véletlenül olvastam el a holnapi igének az első versét, ugyanakkor azt olvassuk, hogy a tanítványainak utána, ha úgy tetszik az övéinek, a választottainak, nekik is mond valamit. Hozzájuk külön szól. Már hallották a példázatot is, de Jézus mégis nekik külön szól. És akkor, amikor nem ad megnyugtatást sem annak az örökségen vitatkozónak, tágabb értelemben, sem a föld örökségén vitatkozó, harcoló világnak nem ad tanítást, hogy mit kéne tenni, ugyanakkor a tanítványoknak azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok. Külön szól, és más tanít. Ebben a mai igében, ami erre a mai napra rendeltetett, ebben nincs reményadás. Nincs olyan reményadás, hogy így vagy úgy kéne működni a világnak, és akkor minden rend lenne. Akkor mindenki élhetne úgy, mint az a gazdag ember gondoltam. Bővölködve, kényelmesen, gyönyörködve az életnek. Ebben a mai igében nincs ilyen. Ebben a mai igében, ami a világnak szól, mert a sok ezer mára átformálva, a sok ezer a világot jelenti. Ebben a mai ígében a világ számára nincs sem reményadás, és nincs vigasztalás sem. Annak a világnak, amelyik nem jó gazdája az Isten ajándékának, örökségének, nincs benne reményadás, és nincs benne vigasztalás. Mert ha az egész Bibliának a fényében, és Jézus más tanításainak a fényében nézzük, értelmezzük ezt az igét is, akkor csak egyet láthatunk: a bűn miatt mindig megosztottság lesz a világban a javakért. A bűn miatt mindig lesz gazdag és szegény, a bűn miatt mindig lesz, hogy valakinek könnyebb lesz, és valakinek nehezebb. A bűn miatt mindig lehet félni a holnaptól, más tanítást idézve. Igen, a háborúságoktól, a népek között, a járványoktól, a földrengésektől, a katasztrófáktól, mindentől féltheti joggal az ember az életét. Nyugodtan lehet a világnak aggodalmaskodni. De a holnapi ige úgy fog kezdődni Jézus szavában, ami a tanítványoknak szól, a választottaknak szól: ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől. Így kezdődik tehát a holnapi ige, és remélem nagyon sokan, vagy még jobb lenne, hogyha mindenki, amikor holnap előveszi a Bibliát, és elkezdi olvasni holnap napra szóló jézusi szavakat, akkor ott lesz a kérdés. Jézus azt mondja majd: ne aggodalmaskodj a holnap felől. A világ aggodalmaskodhat, joggal aggodalmaskodhat, de te ne aggodalmaskodj a te holnapod felől. Akinek a szívében, amikor holnap majd olvassa ezeket a szavakat és a folytatását, akinek a szívében e szavakat olvasván megnyugvás lesz, akinek a lelkéből elmúlik az aggodalmaskodás, akinek a szívéből elmúlik a félelem a holnaptól és a holnap utántól, vagy mi lesz a világban, az az ember, és remélem mindnyájan így leszünk majd holnap, az valójában ezen keresztül, nem a kimondott szavakon keresztül, a lelkének békességén keresztül tesz bizonyságot arra, hogy ő nem a gazdag ember elvei szerint, nem a világ gondolkodása szerint formálja az életét, bár benne kell élnie ebben a világban, hanem valójában ő az Istenben gazdag, hogy neki az igazi, megnyugtató, békességet adó, aggodalmaskodást előző ajándék, gazdagság az, hogy az Isten szeret, hogy Krisztus meghalt értem, hogy eleget tett minden bűnömért, hogy Krisztus megteremtette az igazi holnapomat, amikor elkészítette az örökre szóló hajlékot az én számomra is, és reménység szerint a gyermekeim, az unokáim, a családtagjaim számára is, aki az Istenben gazdag, azt nem rettentheti semmi, az nem fog aggodalmaskodni az élete felől. Amen. Feleim, most Isten ígére énekszóval énekeljük el a 445. dicséretünknek az első és a negyedik verszakát. Az első verszak így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem.
Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, mert már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köcs lehúz, még régi csüggedés.
Imádkozzunk helyünket elfoglalva. Mennyei Urunk Jézusunk, igaz minden szavad, amiben tanítottad a tiédet, a választottakat, bennünket. Igaz volt az, amikor kimondtad, és igaz ma is, hogy a tiédnek, nem csak a Péteréknek, hanem nekünk is, egy olyan világban kell élnünk, amely egy kísértő világ, amely megpróbálja tőled, a te szövetségettől, a te kegyelmettől elszakítani a hitetésen keresztül még a választottakat is. Igen, meg kell látnunk itt is, most is a te igédből és az élet valóságából, az ige fényében, hogy egy olyan világban élünk, amikor az emberek a pillanatnak, a földi élet kincseinek akarják odaszánni az életüket, hogy ebben akarnak eredményesek lenni, ebben akarnak napról napra, évről évre előre jutni, gyarapodni. És nem látjuk meg a mindennapokban, mert a kísértő világ eltakarja ennek igazságát, valóságát, amit pedig te nyilvánvalóvá tettél, mi lesz ennek a következménye? A világnak, az embereknek, a népeknek egyre nagyobb megosztottsága. Az, hogy a bűn miatt, a világ bűne miatt, igen, Isten kimondott szava szerint is, maga természet is egyre inkább az ellenségünk lesz. Azzal kell szembesülni, hogy éppen ezért ebben a világban egyre több lesz az emberek lelkében a félelem, az aggodalmaskodás, de tudjuk, mert erről szól a te szavad újra és újra, bennünket te nem erre hívtál el. A világnak ez az útja, a téged nem keresőtnek ez az útja, akik a világban akarnak gazdagodni, azoknak ez az útja, hogy minden reménységük semmibe vész. Mert ezek nem tartják meg az életet, ezekre nem lehet építeni az életet. De mi azt szeretnénk, hogy ez az ige is, ami talán bennünket is szembesített azzal, hogy a lelkünk mélyén észre sem vesszük, de mi is hajlunk a világ szemlélete szerint élni, formálni napjainkat, ami megosztottságot szül. Kérünk téged, hogy add, hogy ez az ige ne csak ezzel szembesítsen, hanem azt is kihalljuk, meghalljuk belőle, aki te benned gazdag. Azokban az örök és elvehetetlen ajándékokban gazdag, amit te magad vagy, Istenünk, Urunk, aki a te szeretedben gazdag, aki Krisztus kegyelmében, áldozatának gyümölcsében gazdag, akinek az élete abban gazdag, hogy te tőled erőt kapva tudd Krisztus útján járni ezen a földön, és ahogy neki az nagyon nehéz volt, és sok mindenről le kellett mondani, ha mi is tudunk így ezen az úton már itt a földön járni, akkor ez az utunk ugyanaz a folytatásban is. Ha valaki hitben gazdag, benned való reménységben, akkor tudja valóban Jézusnak ezt a biztató, csak a választottaknak szóló szavát meghallani, hogy nem kell aggodalmaskodnunk. Nem kell, mert hiszen lehet, hogy a ma és a holnap nehéz és egyre nehezebb, és még az is igaz, hogy talán az a földi életünk is elmúlik egyszer, de aki te benned gazdag, annak nem kell félnie a holnaptól. Mert amíg kell, a te gondoskodó szereteted megtartja ezt a földi életet, de legfőképpen, Urunk Istenünk, Krisztusban a te kegyelmed megadja nekünk az örök életet. Arra kérünk téged, Istenünk és Urunk, hogy az ige úgy járja át a mi szívünket, hogy amikor holnap újra olvasni és szívünkben hallani fogjuk Jézusnak biztató, vigasztaló szavát, ne aggodalmaskodjatok. Akkor még ha van is bennünk félelem a holnaptól, aggodás önmagunk, szeretteink miatt, tudja a mi szívünk, lelkünk elnyerni, mert benned vagyunk gazdagok, azt a békességet, amit Krisztus szava ezen keresztül is ígér. Amen.